Főtisztelendő plébános úr, kedves diakonus testvér, kedves testvérek! Amikor azt a felkérést kaptam, hogy az oltári szentségről, az eukarisztia titkáról és annak életemben betöltött szerepéről tegyek tanúságot, akkor egyszerre voltam nehéz és könnyű helyzetben. Nehéz, mert hogy tud valaki a szerelméről beszélni? Csak azt tudja, aki benne van. Egyikünk sem tudja átadni, hogy mit jelent valakinek valaki más az életében, aki páratlan szerepet tölt be. Minden szó kevés és elégtelen annak a valóságnak a leírására, aki és ami számunkra az oltári szentség. Aztán nekiültem mégis, hogy leírjak slágvortokban legalább néhány gondolatot, és azt vettem észre, hogy egyszerre könnyű helyzetben is vagyok, mert jöttek azok az élmények, az a tudás, az a tapasztalat, mások tanúságtételre, az Isten műve ebben a világban, ami meg olyan gazdag, hogy be sem lehet igazán fogni egyetlen alkalomba. Így valami ennek a kettőnek az egyvelegéből kerekedett ki, arra, ami inkább tanúságtétel. Ha jól tudom, talán éppen Akvinói Szent Tamás volt az, aki azt mondta egy alkalommal, amikor megkérdezték tőle, hogy mit gondol arról a sok igazságról, sok valóságról, amit a teológián belül és azon belül is az oltári szentség hittitkáról írt, akkor a következőket mondta: sok hitigazságot fejtettem ki, sok valóságot írtam le papírra, de semmi mindez ahhoz képest, amit egy szent áldozás során megtapasztalok. És valahol ennek a kettőnek az egyvelege kellene, hogy jellemezze mindannyiunkat. Emberileg megpróbálni minden tudást megszerezni az oltári szentségről, a kinyilatkoztatásból, a teológiából, a keresztény történelemből, a szentek példájából, és közben pedig megmaradni annak, hogy ez egy leírhatatlan, átadhatatlan, megfoghatatlan valami legyen. Hogy is lehetne a végtelent a végesbe beleszorítani? Ez az Isten oldaláról működhet, amikor megtörténik az a csoda, hogy az anyagvilág egy darabjába, egy darabka kenyérbe és borba a mindenható és végtelen, örökkévaló Isten beköltözik, de ugyanez a mi oldalunkról sohasem leírható a maga valóságában. Számomra az oltári szentség megközelítése onnan indul, hogy az Isten folyamatosan jön az emberhez. Az egész történelem az üdvösség szempontjából tekintve legalábbis Isten folyamatos érkezése hozzánk. Miért kell megérkezni az Istennek? Hát nem ő alkotta ezt a világot? Nincs itt eleve? Természetesen itt van, felismerhető, értelemmel felfogható, és hát tudjuk nagyon jól, hogy az a világ, amit ő nekünk ajándékozott, amit ő kitalált, az Édenkert, abban közvetlenül meg is tapasztalható volt az Isten. Minden bizonyal az Édenkertben semmire nem lett volna szükségünk az anyagvilágból ahhoz, hogy az Isten közel kerülhessen hozzánk, hiszen szemtől szemben volt ott közöttünk. Nem voltak kétségek, nem volt bizonytalanság a létét illetően, nem volt félreértés az üzeneteivel kapcsolatban, minden egyértelmű volt. Azóta van szükségünk erre, mióta ez a világ elveszett számunkra, és ebben a számkivetettségben az Isten nem adta fel továbbra sem azt a vágyát, hogy részesíteni akar bennünket az ő boldog közösségében, a Szent Háromság társaságában, és innentől kezdve ehhez neki már föl kell használnia az anyagvilágot, ha már egyszer mi éppen ennek a kettőnek a határán éljük a mindennapjainkat. Ebben a bűntől megsebzett világban két megoldás származhat a szenttel való találkozásnál. A bűnös ember zavarja a szent közelsége. Zavarja, mert szembesíti saját piszkosságával, és ez a fajta tudat két irányban indíthat el bennünket. A jó megoldás, a bűnbánat, a megtérés, amikor hagyom magamat a szent vonzásába kerülni, túllépek a megszégyenülésnek az első pillanatain, és engedem a szentet, hogy magával ragadjon, beleköltözön az életembe, rendbehozza azt, amit én elrontottam. Ez az a visszatérés, visszafordulás, megtérés, amelyet mi metanoiának hívunk, elfordulás a teremtett javaktól, és visszafordulás a teremtetlen javakhoz, az Istenhez. És a másik megoldás az egy elkeseredett próbálkozás a szent eltávolítására. Erre a történelem sajnos nagyon kreatív megoldásokat dolgozott ki, kezdve az Isten fiának megölésétől, a keresztények likvidálásán keresztül, a félremagyarázásig, a letagadásig, vagy éppen korunkban a közömbösség, vagy a figyelem elterelés kifinomult eszközeig. De minden dolog ugyanarról szól, hogy a szent, és ezen belül is a legszentebb, és ez nyilvánvalóan az oltári szentség lehet a legszentebb, az válaszra késztet bennünket. És nyilvánvalóan szeretnénk azok közé tartozni, akik nem elkeseredett küzdelmet folytatnak a szent letagadására és eltávolítására, hanem azok közé tartozni, akiket ez magával ragad, és akik beengedik az életükbe. Isten tehát jön. Jön a teremtésben, a világ szépségében, jön a választott nép kiválasztásában, a megszólításban, hív és küld, jön a történelemben, az eseményekben, igéjében, prófétáiban, és a legteljesebb mértékben az ő fiában, ebbe a világba, akiben és akin keresztül a legtöbbet mondott el az Isten önmagáról, és mutatott meg önmagáról. De utána is gondoskodott rólunk, a Szentlélek által engedte, hogy összeálljon a kép, megértsük, átlássuk a folyamatot, lássunk perspektívát, és itt maradt az eukarisztiában, ami talán az egyik legcsodálatosabb dolog, vagy a legcsodálatosabb dolog ebben a világban. Engedjék meg, hogy kicsit abból az oldalból is megközelítsem, ami a reál tudományok oldala. Kémia tanárként végeztem először, és én önkéntelenül is valahol a dolgok mélyére szeretek nézni. Innen volt a szakpár választás is, a kémia teológia, hiszen az egyik számomra az anyagvilág legmélyebb összefüggéseit tárja fel, és annak csodálatos rendjét. A teológia pedig ennél is nagyobbat, a látható és a láthatatlan világot együtt öleli föl, és választ ad a honnanra, a miértre és a hovára is. És ebben a dimenzióban a reálszak oldaláról még izgalmasabb, hogy Isten nem csak a szellemünkben akar jelen lenni, nem csak a gondolatainkban, még csak nem is csak a hitünkben, az életfelfogásunkban, meggyőződésünkben, hanem atomjainkban is. Be akar épülni a testünkbe. Azért ez egy döbbenetes dolog, egyetlen vallás nincs a világon, amely arra vetemedne, hogy az Istent úgymond így megsértse földi oldalról, hogy azt állítsa az Istenről, hogy befogadható az anyagvilágba, és megehető az Isten. Ezt nyilvánvalóan ember soha nem tudta volna kitalálni, hogyha nem kapjuk meg a kinyilatkoztatásban, és azóta is ne őriznénk hűségesen mi, katolikus keresztények. Ennél közelebb már nem tudott volna jönni az Isten hozzánk. Hagyta magát megenni, hagyta magát az életünkbe beépülni, az atomjainkba, a sejtjeinkbe, és nyilvánvalóan ennél másabb dimenziókban is, amikor át akarja hatni a döntéseinket, a hűségünket, az erkölcseinket, a tanúságtételünket. Magyar nyelv nagyon szépen kifejez ebből néhány dolgot, azt mondjuk egymásnak, úgy szeretlek, majd megeszlek, olyan vagy nekem, mint egy falat kenyér, ezek mind-mind valahol emberi szinten, vagy az, hogy kenyeres pajtáson, mind-mind arról árulkodnak, hogy egymást is akkor tiszteljük meg a legjobban, és a szeretet legnagyobb fokát akkor értjük a másik alatt, hogyha valahogy őt ilyen dimenzióban látjuk. felemésztődés, ami megtörténik az oltári szentség magunkhoz vételekor, ami már önmagában az áldozat jellegnek egy nagyon szép kifejeződése, hiszen emberileg nézve eltűnik az oltári szentség, miután magunkhoz vesszük, de ott él tovább, tetteinkben meg kell, hogy mutatkozzon, és meg kell, hogy mutatkozzon egymáshoz való viszonyainkban is, hogy kivel találkoztunk. Hiszen tulajdonképpen azért áldozunk, hogy mi is áldozattá váljunk előbb-utóbb. Figyeld meg, kedves testvér, hogy mennyire szánod oda a figyelmedet, az idődet, a pénzedet, az erődet, az egészségedet, az életedet a másik embernek. Ennyire alakított át idáig az oltári szentség vétele. Ez ad értelmet az életnek. Igenis, eukarisztia nélkül, és a benne lakó Isten odaadása nélkül nincs igazi és teljes élet. Én azt is megmenném kockáztatni, hogy ateista humanizmus sem létezik, hiszen valahol az ember értékét is az adja meg, hogy ő az Isten képmása, akiért meghalt az Isten, és aki miatt eljött erre a földre. Mi más lehetne, ami értéket ad az embernek? Odaadottság, szétoszhatóság nélkül belterjes marad az élet, megpossad, céltalan lesz, rideg lesz. Olyan lesz, mint az az ezüst étkészlet, amit soha nem tartunk méltónak arra, hogy elővegyük. Olyan lesz, mint az a bor, amelyre nem találunk alkalmat az életünkben, soha, mert mindig sajnáljuk megosztani másikkal. Olyan lesz, mint az a szép ruha, amelyet csak nézegetünk, de nem veszünk fel soha. Mit ér, ha létezik, ha közben nem válik a szolgálatunkra, nem emeli az ünnepeinknek a fényét? Milyen jó, hogy nekünk van kiért felkelni minden nap, van kiért dolgozni, van kinek gondját viselni, van kinek odaadnunk az életünket, mert bízok benne, hogy mindannyiunknak vannak ilyenek, és van kikért szenvednünk. Ez az, ami teljessé teszi az életet, még akkor is, ha első látásra talán megrémiszt, mert kényelmesebbnek tűnik kivenni inkább ebből a világból, mint beleadni valamit, de talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy igazán értékessé, maradandóvá csak az az élet tud válni, amely odaadott és felemésztődött. Isten bedobja Krisztusban magát ebbe a világba. Bedobja minden egyes szentmisében, amikor elkötelezte magát az egyházán keresztül arra, hogy bármilyen hitű, erkölcsű, felfogású, életszentségű pap kezei között a konszekráció szavaiban megjelenik. Minden alkalommal megdöbbent az átváltoztatás után kezembe vett Krisztus, úgy érzem magam, mintha Betlehemben lennénk, ahol egy védtelen csecsemő alakjában jelent meg az Isten, és vállalta annak kockázatát, hogy bármit megtehetünk vele mi emberek. Rögtön meg is tettek vele bármit, sajnos az emberek, hiszen először kirekesztették maguk közül rideg környezetbe, egy istállóba, aztán menekülnie kellett Egyiptomba, és az egész életét a kiszolgáltatottság, a megremértés jellemezte. És ennek ellenére, hogy ez az Istennek az alaptapasztalata az emberiségről, mégis eljön minden egyes szentmisében, újra vállalja Betlehemnek a kockázatát, újra bedobja magát ebben a világba, mert a szeretet az nem mérlegel, az nem azért ad valamit, mert a másik megérdemli vagy viszonozza, hanem azért, mert hozott egy döntést, és ez a lényegéből fakad. Mekkora felszabadultság, hogy az Isten ilyen szabadon tud jelen lenni ebben a világban. Ahogy nem lehet félig szeretni, úgy nem tudod Isten félig eljönni ebbe a világba. Szentmiséken van egy pillanat, amikor a pap a közvetlenül a szent áldozás előtt fölemeli a megtört szentostját, és fölmutatja a hívek előtt. Ez a mozdulat egy pár évvel ezelőtt különleges jelentőséget kezd betölteni az életemben. Az fogalmazódott meg bennem, hogy egyre inkább úgy érzem, hogy nem én emelem fel őt a szentmisében, bár fizikailag én, de valójában ő tart meg engem. Én zuhanok lefele, és én kapaszkodok abba a valakibe, aki ott van valahol, ahol én próbálom őt felmutatni a hívek közössége előtt. És ebből származik minden. Az a tudat, hogy nélküle elveszett ember vagyok. Nélküle lecsúszok a lejtőn. Nélküle önkéntelenül is a saját önzésem börtönébe zuhanok vissza. És innen van a precizitás is, amelyet nagyon fontosnak tartok a Szent Mise, főleg áldozati részénél, a purifikálás, a kehely, a paténa elmosása, amelyben, vagy akár a terítőknek a gondos hajtogatása, amelyben minden valahol az ember belsője fejeződik ki, én úgy gondolom. Ha egy pillanatra is komolyan vennénk, hogy a végtelen és mindenható Isten érkezett el hozzánk a Szent Misében, talán meg sem mernénk fogni ezeket az eszközöket. De hogy méltatlanul nem mernénk többet velük bánni, vagy slendriánul, vagy félváról, az biztos. Amikor az oltári szentség titkáról gondolkodunk, akkor a tanulmányaimból eszembe jut egy nagyon szép megközelítés annak idején a teológiáról, mert többek között Zoltán atyának is köszönhetek nagy tisztelettel és szeretettel, ami megkülönböztette egymástól a filozófia eszköztárában a szubstanciát és az akcidentális dolgokat, azaz a lényeget és a járulékosságot. Nagyjából a felvilágosodás koráig, francia forradalmat követő időszakig az emberek más láttak a dolgok lényegének és járulékainak, mint ma. Manapság a természettudományok fejlődésével, a híradások világában, az adatok halmazában egy dolog lényegének azt tekintjük, ami az összetétele, az anyaga, a súlya, a színe, a szaga, a hőmérséklete, amely paraméterekkel leírhatjuk azt a dolgot. Figyeljük csak meg, most elment ugye a Marsra ez a űrszonda, nagy tudományos előrelépés a világban. Ez is mit csinál? Begyűjt mintákat, elemzi, és az adatokat közvetíti a világra. És ebből mit tudtunk meg a Marsból? Hát megtudtunk valamit, de nem a lényegét. Mert a lényege a dolgoknak nem írható le ezekkel a paraméterekkel. Hogy tudna téged leírni az, hogy mennyi szén, hidrogén, nitrogén meg oxigén van benned? Az édesanyádat elmagyarázná bárki is nekem statisztikai adatokkal, ki ő számodra? Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem tudják közvetíteni a lényeget. Amikor a hitetlen világ küzd az oltári szentséggel, akkor talán ez a legnagyobb küzdelme, hogy ezekben az egyébként járulékos dolgokban látja a lényeget, és így sohasem fogja megtalálni az Istent. Mert az Isten nem ezen a szinten akar eljönni hozzánk az eukarisztián keresztül, hanem egy dolognak a lényegén keresztül, és ezért nem változtatja meg a külső paramétereit, a mérhető dolgot, talán ezzel is kifejezve azt, hogy az Isten nem szorítható bele ennek a virágnak a keretei közé. Nem véletlen, hogy akkor hagyják el a legtöbben Jézust, amikor arról beszél, hogy ő az élet kenyere. Azóta is a történelemben a legtöbbet támadott téma az eukarisztia, és egyébként még a szüzesség és a cölibátus, mert talán ebben a kettőben mutatkozik meg legjobban a természet fölötti jelenléte ebben a világban, ami emberi okokkal és indokokkal nem megmagyarázható. Az egész Szent Mise az eukarisztiáról szól. Az első keresztvetéstől kezdve az utolsó pillanatig minden arról szól, hogy amikor odaérkezünk a szent áldozáshoz, akkor méltóan felkészülten érkezhessünk meg erre a pillanatra. Talán ezért furcsa az, amikor valaki megtehetné és nem érez késztetést a szent áldozásra. Olyan ez, mintha valaki elfogadna egy meghívást, felöltözne szépen, ajándékkal is készülne, kezében fölvenné a cipőt, ruhát, kabátot, megfogná a bejárati ajtó kulcsát, de nem hagyná soha a lakást, hanem visszalevetkőzne és visszaülne. ilyen valahogy részt venni úgy a szentmisén, hogy áldozhatnék, és nem áldozok. Valahol a lényeg, a teljesség esik ki a dologból. Egyébként furcsa a magyar fordítás ebből a szempontból, hiszen azt mondjuk a szentmise elején, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szent áldozatban. A szent áldozás előtt pedig közvetlenül azt mondjuk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. És ez biztos, hogy nem csak játszadozás a szavakkal, hanem valahol megint azt fejezi ki, hogy számomra legalábbis az én olvasatomban, hogy emberileg kötelességem mindent megtenni azért, hogy ez a találkozás az én oldalomról maximális legyen, a legtisztább, a legodafigyelőbb, de elismerem azt, hogy minden emberi készületem után sem jár nekem az eukarisztia. Nem formálok, hatok rá jogot, mindig ajándék marad, és mindig felülmúlja a legbátrabb elképzeléseimet is az, ami történik a kettőnk találkozásánál. Az Isten mindig többet ad, mint amit mi gondolunk, hogy ő képes vagy tud adni, vagy amit vágyunk egyáltalán kérni belőle. És sokszor ezzel sem tudunk mit kezdeni. Amikor azt mondtam, az Isten érkezik és folyamatosan jön, akkor azt úgy is leírhattam volna, hogy ő a szeretet útján nem állt meg. Ugye valahol a keresztúton is ez volt a sátán taktikája, arra hajazott, hogy ha túlfeszíti a húrt, akkor egy ponton túl Jézus majd bedobja a törőközőt. Azt mondja, hogy már elégszer bizonyítottam ennek a világnak, mennyire fontosak vagytok, aki eddig nem értette meg, azokért az emberekért már nem érdemes meghalni. Minek dobnám oda az életemet? Ilyen, és ez hasonlókat sughatott a gonosz lélek Jézusnak a szívébe, a fülébe a keresztúton, hogy már épp eleget megtettél értük, már jóval többet, mint amit ezek megérdemelnek. És ő jól építette fel a taktikáját, mert ez velünk szemben sajnos sokszor beválik neki. Jézus azért tudott győzni a gonosz felett, mert nem állt meg félúton a szeretet útján. Mi mindig megállunk valahol, minket sikeresen megijeszt a gonosz valamikor, sikeresen eltántorít ő, akinek nincs is rá hatalma, csak ijeszgetni tud, és mégis valahol bizalmatlanságot kelt bennünk az Isten iránt, vagy félelmet a küldetésünk iránt, és így nem tudjuk végbevinni, aminek neki feszültünk. Sátán legnagyobb győzelme nem a bűneink, mert abban még nem szakad meg a kapcsolat az Istennel. Amíg tudjuk, hogy bűnösek vagyunk, addig minden rendben van. Éppen azért tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, mert hiszünk a Szentben, és hozzá viszonyítjuk magunkat. Az ő szemszögéből nézve látjuk magunkat bűnösnek. A sátán nem a bűneinkkel győz, hanem az ő legnagyobb győzelme, hogy elbátortalanít a jóban, megingatja a bizalmunkat az Isten kapcsolatban, nem fog majd segíteni, magunkra hagy, meg abban is eltántorít bennünket, hogy érdemes-e jónak lenni ebben a világban, ezekért, így, ilyen hálátlan csapatban, ha ilyen a családom, a munkahelyem, a hittestvérem, vagy bárki. Amikor először feltételezzük a rosszat a másikról, mint a jót jobban, akkor valami elveszett. Valamit már ezen az úton elvesztettünk. Az oltári szentségben Isten vakmerősége megdöbbent minket. Az ő ingyenessége, feltétel nélkülisége falhoz állít minket. Meghökkent, mert odakint a világban ritkán, vagy talán sohasem tapasztalunk meg ilyet. Semmit nem adnak ingyen. És nagyon sok embertársunk, aki nálunknál szerencsétlenebb családi háttérrel, háttértapasztalattal nőtt fel, ne csodálkozzunk, hogy nem tud mit kezdeni egyelőre az oltári szentséggel. Még nekünk is nehéz, akiket szerető szülők vettek körül, akik talán beleszülettünk a hitben, ajándékba kaptuk azt, amiért nem is kellett megküzdeni. Kedves testvérek, mindenki valamiért szenved, az Isten azonban miértünk. Valamiért szeret, bocsánat, az Isten azonban önmagunkért szeret bennünket. Másnak valamit teljesítenünk kell azért, hogy odafigyeljen ránk, és ez még a legszeretőbb emberi kapcsolatokban is meg tud nyilvánulni, sajnos ki tud bukni időnként. Az Isten az egyedüli, aki önmagunkért szeret bennünket, nem tudunk és nem is kell tenni érte semmit. Amíg azt gondolod, hogy tudsz tenni valamit azért, hogy szeressen az Isten, addig baj van az Isten képpel. Ez az Isten nem az az Isten. És ez az ingyenesség, ez a feltétel nélküliség, ez letaglóz és fölemel, meghökkent és megnemesít, földre küld és felmagasztal egyszerre bennünket. És egyetlen válasz marad az imádás. Az imádás, amely a legigazibb hely és viszonyrendszer az életünkben. Nem látjuk talán tisztán, de akkor vagyunk legjobban a helyünkön, amikor az Isten előtt térdelünk. Ez az a viszony, ami az emberiségnek a legmagasabb nemességét éri el. Se több, se kevesebb nem vagyok ebben a világban. Bárki és bármi más előtti térdhajtás, akár nem fizikailag is, de a mindennapokban, az megaláz, lealacsonyít, deformál, megbetegít és elveszi a szabadságomat. Az Isten imádása ezzel ellentétben az, aki ő előtte térdel le, az egyre inkább önmagára talál, egyre szabadabbá válik, egyre tisztábban lát, ért és ítél a mindennapokban. Az eukarisztia gyógyít bennünket. Mennyi lelki és testi betegséget tudnánk megelőzni azzal, hogy valaki engedné, hogy az Isten szemével lássa saját magát. Akkor nem gondolná túl és nem gondolná alul a problémáit, az önbecsülését, az emberekhez való kapcsolatát. Ha jól akarod érezni magad ebben a világban, akkor figyeld az Istent. Tőle tanulod meg, ki is vagy te. Az oltári szentség összehoz bennünket. Itt egyenlőek vagyunk mindannyian, ahogy egy szép oltári szentség énekünk mondja, oltári szentség térden áll, mindenki koldus és király. Sokáig úgy értelmeztem, hogy az oltári szentség előtt mindenkinek térdet kell hajtania, akár király, akár koldus. Természetesen van egy ilyen olvasata is ennek az éneknek, ahogy a történelemben nagyon szépen meg is valósult keresztény társadalmakban. De van egy olyan olvasata is ennek a sornak az énekben, hogy amikor oda térdelünk az oltári szentség elé, akkor mi vagyunk az a mindenki, aki egyszerre koldus és király. Koldus, mert bevallotta, hogy semmi a mindenséghez képest, és királlyá válik, mert az Isten lehajol hozzá és belép az életébe. Sok oltári szentség csodát jegyzett fel a történelem, bizonyára szép és komoly előadások hangzanak el erre a eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében is erről, de én inkább azt mondanám erről, hogy az oltári szentség csodák ritkasága is üzenet. Üzenet arra számomra, hogy milyen jó, hogy az Istennek nem kell mindig bizonygatnia, hogy itt van. Ez olyan, mintha egy kapcsolatban állandóan falhoz állítanánk a házastársunkat, hogy mondd el, mondd el, mondd el újra is, és újra, hogy mennyire fontos vagy nekem. Az imádásban végre nem én vagyok a középpontban, végre a másik a fontos, mert téged szemlélve elveszti magát az ember. A leborulásban tehát a helyemen vagyok, és megtalálom magamat, helyre rak, rendbe rak, rendez, gyógyít, és fölemel engem. Végezetül hadd mondjak el egy kis történetet, amely számomra jól kifejezi, bár nem erről szól direktbe, de mégis az eukarisztia titkát. A történet egy királyról és a lányáról szól. A királynak a lánya súlyosan megbetegedik. Senki nem tudja, hogy mi a baja. Az orvosok, mesterek mind csődöt mondanak, és látszik, hogy a királylány napról napra egyre inkább fogy, egyre szintelenebb, látszik, hogy ha ez így folytatódik tovább, akkor ebbe belehalhat. És a király végső elkeseredésében meghirdeti az egész országában, hogy bárki, aki segíteni tud a lányám, az jöjjön és nagy jutalomban részesül. És jelentkezik egy egyszerű pásztor legény is, hogy ő majd segít. Jól kinevetik a királyt, hogy egyáltalán szóba áll ezzel a gyerekkel, aki tanulatlan, de a király úgy van vele, megragadja az utolsó szalmaszálat is, megkérdezi a legényt, hogy mire van szükséged a gyógyításhoz. Azt mondta, uram, királyom, semmi másra, csak arra, adj nekem egy festményt a lányodról, abból a korból, amikor ő még egészséges volt. Ez egy királyi palotában nem probléma, évente több festmény is készül, családtagokról, rögtön tudnak adni egyet, és a fiú a festmény alapján elkészít egy szobrot, és beállítja a királylány szobájának közepére. Ez a szobor egészségesen, pirosposgásan, jól telten, vidáman ábrázolja a királylányt, és hazamegy. Mindenki kineveti a királyt, hogy így lóvá tette ez a pásztor gyerek őt, nevetségessé tette. De pár hét múlva arra lesznek figyelmesek, hogy a királylány úgymond magától elkezd gyógyulni, minden külső behatás nélkül. Mi is történt? Semmi más, csak az, hogy ez a királylány minden nap szemlélte azt a valakit, akinek kéne lennie, aki eredetileg volt, és ez hatással volt rá. Beengedte az életébe, és ez őt átalakította. Számomra ez a szentségimádás. Amikor az oltári szentséget szemlélem, akkor ő megmutatja nekem azt, hogy kinek is gondolt elő engem, milyen lennék én egészségesen, mi lenne a küldetésem, és benne is általa magától gyógyulok. Adjon Isten nagyon sok ilyen gyógyulást, és nagyon sok ilyen találkozást. Amen.